Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ezen a hittanórán a Szent Háromság titkával szeretnék foglalkozni, és tisztában vagyok azzal, hogy valójában ez nem egy egyszerű feladat, hiszen Isten belső életével foglalkozni, Isten misztériumával nem egyszerű feladat, és valójában a teológiának a legnehezebben érthető része, hiszen mi emberek a tökéletlen értelmünkkel hogyan tudnánk teljes mértékben megérteni és fölfogni Isten létét. De mégiscsak megpróbálkozom legalább részben foglalkozni ezzel a misztériummal. Tehát valójában a Szent Háromság az egy élő és igaz Isten misztériuma, Atya, Fiú és Szentlélek három személy egyetlen lényekben. A lét szempontjából mindennek kezdete, az ősforrás, az alfa, ugyanakkor a vég is mindennek célja, beteljesedése, az omega. A megismerés szempontjából abszolút misztérium. Teremtett lény számára kimerítően soha meg nem ismerhető. A Szent Háromság a kereszténység központi hittétele, mert Isten a kinyilatkoztatásban ezt mondta ki magáról, mint legbensőbb igazságot, és ebben benne van belső életének kitárulása is az ember felé. A többi misztériumnak is ez az alapja, hiszen például nélküle a megtestesülés sem lenne érthető. A Szent Háromság misztériumának teológiai értelmezésénél alapjában figyelembe kell venni a következőket. Először is negatíve tudnunk kell, hogy a Szent Háromság titkához nem vezet út a vallástörténetből. Igaz, több vallásban mutatkoznak hármasságok, de azok az istenségek hármas csoportjai, vagy a teremtésben található hármasság utánzatai. Ugyanígy nem vezet a Szent Háromsághoz az út a filozófiából sem. Ugye tudjuk, hogy filozófiában Isten megismerésével az úgynevezett teodícea foglalkozik. Pozitíve azt kell tudnunk, hogy a Szent Háromság kinyilatkoztatásával Isten a maga legbensőbb létmódját tárja föl az ember előtt, és ezzel megkaptuk a kinyilatkoztatás teljességét. Isten feltárta a maga páratlan életét, ahogyan örök létében valóságosan él. A Szent Háromság tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek három valóságos személy. Egymástól különböznek, de úgy, hogy lényegük egy és oszthatatlan marad. A különbséget a személyes kapcsolat adja meg, nem a létbeli különbözőség. Isten azzal tárta föl atyaságát, hogy elküldte vele edlényegű fiút és az ugyancsak edlényegű szent lelket. Szem előtt kell tartanunk, hogy Isten a maga szent háromság voltát nem csak szóban közölte, nem puszta a verbális magyarázatot adott róla, hanem üdvtörténeti folyamatban és eseményekben mutatta meg. E folyamat kezdete az ószövetségi kinyilatkoztatás, beteljesedése pedig Jézus Krisztus. Az ószövetségben Isten úgy mutatkozott meg, mint abszolút, transzcendens, örök szellem, mint teremtő, mint a történelem ura és az erkölcsi élet bírája. De éppen természetfölöttisége miatt csak jelképekben közeledhetett az emberhez. Ilyen jelképek például az Úr angyala, Isten lelke, szó, bölcsesség, messiás. Isten lelke képviseli a teremtő erőt, amit szava hajt végre, és amit bölcsessége vezet. Ezek néha már megszemélyesítve is előfordulnak, de azért az ószövetségi kinyilatkoztatás alapján még gondolni sem lehetett a Szent Háromság titkára. Csak az új szövetségből visszatekintve látjuk, hogy volt bizonyos hasonlatosság az ottani megszemélyesítésnek és a valódi személyek között. A Szent Háromság titkának kinyilatkoztatása az újszövetségi üdvrendben történt meg. A kiinduló pont a szövetségek Istene, aki egy és mindenható. Jézus Krisztus őt nevezi atyának, aki neki különleges módon atya, de atyaságát kiterjeszti az emberekre is. A döntő újdonság az, hogy Jézus ezzel az atyával szemben úgy viselkedik, mint a fiú, aki ismeri őt, tőle jött, tőle kapta tudását és hatalmát, életével őt dicsőíti meg, s olyan szoros egységben van vele, hogy egynek mondhatja vele magát. Saját istenségét azzal igazolja, hogy föléje helyezi magát az ószövetségi törvénynek, csodákat tesz, bűnöket bocsát meg, hitet követel, és mint törvényhozó saját nevében beszél, amikor például azt mondja, én mondom, én vagyok. A Szentlélek istenségét is kifejezetten tanítja az új szövetség. Ő nem valamilyen isteni erő, amely lélekben működik, hanem mint Isten lelke. Ő fejezi ki Istent, mint a mi üdvösségünket. Szent Pál korintusiakhoz itt első levelében olvassuk, a lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. Őt a fiú küldi az atyától, vagy az atya küldi a fiú nevében. Neki tehát mindkettőhöz személyes kapcsolata van, s léte belenyúlik az örökké valóságba. Vagyis a fiú és a Szentlélek földi megjelenése előtt létezett. Tehát Isten tehát örök létében Szent Háromság. Erre utalnak azok a szentírási helyek, amelyek az egy Isten valóságának föntartása mellett a három szemét egymás mellett említik, mint létező és működő valóságot. Például János 14:16-ban ez áll. Én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Az új szövetség maradék nélkül kifejezi az egyisten hitet, és szemben áll mindenféle politeizmussal, ugyanakkor a fiú és a Szentlélek létét nem úgy állítja elénk, mint valami közbeeső, elmosódott fogalmat, hanem mint Isten igazi valóságát. Ebből látszik, hogy magát a fölfoghatatlan titkot akarja kifejezni. Isten a maga világfölöttiségében és teljességében úgy létezik, hogy benne sokkal több a létgazdagság, mint amit a teremtett rend kifejezhet. De utalások vannak arra, hogy mi egy a három szemében, és mi a különböző. A fiút határozottan megkülönbözteti teremtménytől, a szolgától, ő az Isten örök szava, ige, teljes képe, dicsőségének kisugárzása. Zsidókhoz írt levélben olvassuk rögtön az elején, mint dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, ő tartja fenn hatható szavával a mindenséget, a bűntől való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni fölség jobbján. A Szentlélek olyan személy, akiben Isten szeretettel közli magát, ezért ő az abszolút ajándék az ember számára. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A dogmatika elénk tárja a misztérium teológiai földolgozását. Az egyház és a teológia igyekezete az volt, hogy tartsa magát az új szövetség kijelentéseihez. Egy Isten van, és ez az Isten Atya, Fiú, Szentlélek. A három név igazi személyes valóságot fejez ki. Olyan teológiai megoldást kellett keresni, ahol megmarad az abszolút egység, de kifejezése jut a személyek valóságos különbsége is. A Szentháromság eretnekségek, vagyis téves értelmezési próbálkozások, vagy az egységet hangsúlyozták annyira, hogy a három szeméből csak a név, illetve valamilyen megjelenési forma maradt, vagy a Fiú és a Szentlélek Atyaistennek való alárendeltségét hirdették. Ismét mások kitértek a misztérium elől, s azt állították, hogy a Fiú és a Szentlélek csak teremtmény, ezek például az arianisták voltak. Az igazi értelmezés csak az lehetett, amely a misztériumon belül kereste az egységet és a hármasságot. Itt kétségtelenül nagy szerepet játszott az Atya és a Fiú neve, továbbá a logosz, vagyis a szó, az ige, amelyek fölhívták a figyelmet arra, hogy különbséget kell tenni az abszolút lét és a relatív lét között. Isten maga az élet, a tevékenység, de benni semmi új nem keletkezik, ő nem változhat. De ha a Fiú az ő szava, aki egy vele, akkor bizonyára saját magát mondta ki benne. Ebbe a szóba belefoglalta egész lényegét, hiszen mint végtelen szellem egészen ismeri és ki is mondhatja magát. A kimondott szó tehát vele edlényegű, ő benne marad, mégis szemben áll vele, mint a kimondott a kimondóval, mint a Fiú az Atyával. A személyeket tehát csak az eredetből fakadó szembenállás különbözteti meg, de maga az isteni természet a lényeg ezzel nem osztódik meg. Az Atya tehát úgy szüli a Fiút, hogy egész lényegét közli vele, nem pedig valamit ad önmagából. Istennek ehhez a belső élet nyilvánulásához meg kellett találni a megfelelő kifejezést. Ami egy és közös a három személyben, az a lényeg és a természet. Ami pedig három, az a személy. Az Atya és a Fiú edlényegűségét 325-ben a nicéai zsinat mondta ki az arianizmus ellen. A Szentlélek istenségét 381-ben az első konstantinápolyi zsinat mondta ki dogmaként. A három személy, bár az eredetből folyó szembenállás miatt egymástól valóságosan különbözik, befelé mégis teljesen nyitott, hiszen ugyanaz a lényegük és egész isteni életük. Ezt a teológia úgy fejezte ki, hogy a személyek egymásban vannak, és kölcsönösen áthatják egymást. Ahogy Krisztus mondta, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, azért, ahol egy személy van jelen, ott van a másik is, és kifelé a három személy, mint egyetlen ok működik. Kedves testvérek, mai témánk a Szent Háromság titka. A személyek különbözőségét és egymáshoz való viszonyát a háromsági eredés magyarázza. A fiú születik az atyától, a Szentlélek pedig az atyától és a fiútól, vagy az atyától a fiú által származik. Hogy ilyen eredés van, azt az atya és a fiú neve mutatja. Az atyaság a nemzés megjelölése, a fiúság a születésé. A Szentlélek származására közelebbi adat nincs. A Szentlélek származására a Szentírás kevesebb adatot tartalmaz, amikor azonban őt léleknek és szentnek nevezi, és üdvrendi elküldésében ajándéknak mondja, ezzel utal arra, hogy az ő származását a másik szellemi képesség az akarat működésében kell keresni. Az akarat nem képet hoz létre a megismert tárgyról, hanem birtokolni, szeretni akarja, mert értéknek, jónak tartja. Az atya önmaga megismerésében kimondja magát, és ebben tükröződik az ő képe. Azért végtelen szeretettel irányul rá, s a fiú ugyanazzal a szeretettel tekint vissza az atyára. Ez a kölcsönös szeretet egyetlen aktus, hiszen az atya és a fiú ugyanazt a lényeget birtokolja. A szeretet olyan eleven, hogy él, mint személy, mint Szentlélek. Mivel a Szentírás a Szent Lelket az atya lelkének és a fiú lelkének mondja, azért mindkettővel megvan a származási kapcsolata. Azért mondhatjuk, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, de nem mint két elvtől, hanem mint egytől. Minden származás őselve az atya, tőle származik elsődlegesen a Szentlélek is. Ezzel ugye Szent János is foglalkozik az ő evangéliumában. A 15. fejezetben olvassuk, ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Az atya az egész lényegét átadja a fiúnak. Azért minden, ami az atyájé, a fiúé is. Amikor az atya saját lényegét közli a fiúval, a lényegét úgy adja át, ahogy benne van a Szentlélek lehelése is. Az átadással sem a lényeg, sem a származtató képesség nem kétszereződik meg, ezért kell mondani, hogy a Szentlélek úgy származik az atyától és a fiútól, mint egyetlen életelvtől. Tehát semmi összetettség sincs benne, s ő is ugyanazt az egyetlen isteni lényeget birtokolja, mint az atya és a fiú. De a lehelés miatt megvan a származási szembeállás az atyával és a fiúval, azért különbözik tőlük. Innen magyarázható az is, hogy nincs több származás, és nem is lehet. Isten a maga örök szellemi életgazdagságában Szent Háromság, és ez az ő léttörvénye. Ahogy szükségszerűen létezik, úgy szükségszerűen Szent Háromság is, és ez ő benne az élet végtelen gazdagsága. Ahogyan a kedves testvérek is tapasztalhatják, ugye ezek nem egyszerűen felfogható dolgok, talán jobb lenne megállni, kicsit jobban elgondolkodni, mert azért gondolom egyszerre ez tényleg sok információ is, meg is terheli az értelmünket, hiszen ezek a dolgok eleve meghaladják a mi korlátolt emberi felfogásunkat. Talán emiatt is tartsunk most egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét. szentháromsági személyek valóságának megértéséhez még figyelmet kell szentelni a köztük levő viszonynak. A teremtett dolgokban a viszony utólag keletkezik. Az ember apává válik, ha fia lesz, és ez az apaság járulék nem azonos a lényeggel. Isten azonban nem volt előbb, és nem utólag nemzette a fiút, hanem öröktől fogva, ahogy szükségszerűen ismeri és kimondja magát. A Szentháromságban az igazi titok az, hogy az Atyában a fiúra vonatkozó viszony nem járulék, hanem befelé azonos a lényeggel. Itt tehát létező viszonnyal találkozunk, és ebben áll a személyek valósága. Az atyaság, mint reláció, szembenéz a fiúsággal, tehát különbözik tőle. Ugyanakkor egyik sem különbözik magától az isteni lényektől. Tehát a személyek különbözősége nem osztja meg az istenség egységét. Tehát az abszolút létnek és a relatív létnek csodálatos egységével és gazdagságával találkozunk, ami a teremtett világban nem fordul elő. Ez az abszolút szellem belső törvénye és létmódja, aki ismeri és szereti magát, és a három én szembenállása adja benső öntudatot és boldogságot. Ezért Isten elég önmagának, s a teremtésben nem saját létének kiegészítése vezette, hanem inkább az, hogy megossza létét és boldogságát teremtményeivel, és így önmaga előtt is megdicsőljön, mint irgalom és szeretet. Magyarországon a hazai Szentháromság kultusz virágzásáért sokat tettek a Spanyolországból áttelepült trinitáriusok 1693 és 1783 között jöttek Pozsonyba, Ilavára, Óbudára, Egerbe, Sárospatakra vagy Gyulafehérvárba. Templomaik mellett külön Szentháromság társulatot alapítottak, amelynek tagja is kapulárét viseltek. A Szentháromság olvasmányához, olvasójához hasonló olvasójuk volt. A rend emlékezetét és szakrális hatását Makkos Mária búcsújáró hely őrzi, ahol a hívek a második világháború idején fogságba esett családjaikért könyörögtek. Még a Szentháromság tanával szeretnék röviden foglalkozni. Ugye a trinitológia a teológiának a Szentháromság titkával foglalkozó része. A kiindulási pontjai a következők. Az Isten belső élete abszolút misztérium. Azért a tudományos elemzés csak a kinyilatkoztatásra épülhet. Továbbá azok az igazságok, amelyeket az ember fölfoghat ebből a misztériumból, a fiú és a Szentlélek elküldéséhez kapcsolódnak. Továbbá a Szentháromság első megállapítása az, hogy Jézus személy szerint a fiú, és hogy benne Isten a maga legbensőbb titkával közel jött a világhoz. A fiú eljövetele elő volt készítve az Ószövetségben, amennyiben Isten is ott volt megnyilatkozott szavában, bölcsességében, lelkében. A Krisztusról szóló kijelentések csak szentháromsági mi voltukban válnak teljessé. Lépes Loránd atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.